üzenet volt Istentől, nagyon fontos üzenet, a János 13.34.35. Felolvasom. János 13.34.35. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ugye mindenki ismeri ezt az igét, ez egy nagyon-nagyon fontos ige, de alapvetően én most két nagyon fontos részét szeretném a kifejteni. Ez egy alapvető ige, ez gyakorlatilag a kereszténység egyiknek az alapja. Új parancsolat. Az első, amiben szeretném egy kicsit gondolkodnánk és forgatnánk a szívünkbe, hogy vajon mitől új ez a parancsolat. Mert ha elolvassuk akkor hozom most itt nektek a Márk 12.30.31-et, ami ugye úgy szól, hogy megkérdezte Jézust a törvénytudók közül. Megkérdezte Jézus törvény közül egy. Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben? Jézus mondja nekik. Szeresd Uradat, Istenre teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elméletből és minden erődből. Szeresd fel barátodat, mint önmagadat. Ismerjük ezt a fő parancsolat és egy alapja a kereszténylet. Csak hogy amikor Jézus ezt elmondta, az 5 Mózes 6-ot idézte. Az 5 Mózes úgy szól, szeresd azért az Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És van a 3 Mózes 19, ami úgy szól, szeresd fel barátodat, mint önmagad. Ezt majd mindjárt kicsit kivesézzük. Ez a két parancsolat, amit Jézus elmondott, mint főparancs, ez mind ismert volt a zsidók előtt is, meg úgy, hogy benne van bennem a Mózes törvényeiben. És akkor miért, hogy van ez mégis, ez a János 13.34.35, amikor Jézus halála előtt egy fontos dolgot szeretett volna átmenni a tanítványainak, és azt mondja, hogy új parancsolat adok nektek. Kérdeznek titeket, hogy mitől új ez a parancsolat, mert új?
Az új szövetségben csak ez van.
Hogy?
Az új szövetségben nincsenek parancsolatok, csak ez van.
Hát, Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Ha. És én úgy gondolom, ez is pontosan, remélem a végére jövök, akkor meg fogjátok érteni, hogy ez is ugyanerről szól, hogy betöltse azt. Hogy egy kicsit még kifejtsem ezt a fölök másik részét, ugye 3 Mózes 19, szóval elolvasom végig, ami úgy szól, ne légy bosszúálló, se haragtartó, a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint te magadat, én vagyok az Úr. Ez a teljes része 3 Mózes 19-18-nak. Van egy nagyon-nagyon fontos rész, és egy nagyon fontos dolog, amit tudnunk kell, hogy az embertárs és a fele barát fogalma gyakorlatilag az Ószövetségben mindig csak az Izrael népéhez tartozókra, vagy az Izraelben élő idegenekre, ahogy a prozeliták a korlátozik, a nem izraelitákra nem terjed ki. Tehát ez a fele barát kérdése azért szokott, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy sok embert megzavar, hogy most akkor kit tekintünk fele barátnak, és kit nem, az Ószövetségben, ezt fontos, hogy tudjátok, és ez is egy része, tehát egy része annak, hogy mit új parancsolat ez, az Ószövetségben ez úgy szól, hogy a nem izraelitákra ez nem terjed ki. Mint hogy a kamatszerzésnek a tilalma sem terjed, ugye úgy szól a Mózes törvényében van egy nagyon szigorú parancs, hogy nem szedhetsz kamatot a zsidóktól. De nem zsidóktól lehet kamatot szedni, ez szintén a Ószövetség nagyon-nagyon fontos része. Tehát az első része, és ez maga a 3 Mózes 19-18 is beszél, még egyszer mondom, ne légy bosszúálló, se haragtartó, a népedhez tartozókkal szemben. Tehát az első, amivel ez nagyon-nagyon új, és majd nézzük majd tovább is, hogy ezt a parancsolatot Jézus kiterjesztette a zsidókról mindenkire. Tehát a új szövetségben azt mondjuk, tehát Ószövetségben a fele barát, ez fontos, tudjatok, mert ezt nem sok ember magyaráznak el, és engem is nagyon sokáig ez zavart és nem értettem. Az Ószövetségben a zsidókra vonatkozott. És ugye maga az Ószövetség itt, a zsidó vallás, ez nem egy térítő vallás. Valaki zsidó lesz, akkor általában szukorba bele kell születni. Ugyan vannak olyan zsidók, akik bekeresztelkednek, nem most nem menjünk bele, de alapvetően az Ószövetség hit, az egy vérszerinti leszármazás, és ez egy mai napig népcsoport, körülbelül 13 millió zsidó él a világon, akiket klasszikus értelemben zsidónak lesznek, ennek egy része Jeruzsálemben, nagyobb része New Yorkban, része Londonban, Budapest is a világ sok részén érdekes az emberek, de ez a néphez való tartozás jelentette. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy ezt megértsük. De menjünk tovább. Ugye ennek a parancs János 13.34-35-nek van két nagyon fontos része. Ugye első, hogy az új parancsolat, erről még később fogunk beszélni. És van egy másik része, hogy ahogyan én szerettelek titeket, Jézus szeressétek egymást. És ugye a szeretetről, főleg a mai filmek, romantikus filmek világában mindenki azt hiszi, hogy ez egy érzelem, de tudjuk, hogy a szeretet nem csak érzelem. Sőt, nem annyira érzelem, sokkal inkább döntés, elhatározódás, elköteleződés. Ugye három nagyon fontos része van a szeretetnek, van egy része az elköteleződés, van egy része, amit a intimitásról szól, és van egy nagy része, amit az elköteleződés. Tehát a szeretet az egy alapvető, hogy Jézus azt mondja, hogy aki szeret engem, hogy van az igében? Ezt biztos mindenki visszhangozza, aki szeret engem, az megtartja az én igémet, vagy megtartja az én parancsolataimat. Tehát igenis vannak parancsolatok, ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos rész. Tehát akkor egy picit ahogy ezt az igét megértsük, és egy kicsit tovább boncolgassuk, hogy ez mitől ennyire új, és mitől ennyire előteljes, és miért más, ahhoz azt is nézzük meg, ezt egy nagyon fontos kijelentését ennek az igének, ahogyan én szerettelek titek, hogy ezt a tanítványainak mondja. Ahhoz, hogy ezt egy picit kibontsuk, ahhoz azt kell venni, és akkor még előtte egy gondolatot, ugye azt mondja, hogy a Mózes törvényében még azt mondja, hogy szeret embertársad, mint te magad. Ott azt mondja, hogy gyakorlatilag legalább olyan módon kell szeretni a másikat, mint hogy az ember saját magát szereti. Valakinek ez gondot okoz, mert sok ember nem tudja saját magát szeretni, de az igében az egyetlen benne van. És mit mond Jézus? Ahogyan én szeretlek titeket. Tehát a szintet, az emberi szint fölé. Tehát az sem könnyű, hogy mást úgy szeressünk, hogy a saját önzésükön túlépjünk, és másokat is szeressük, de a parancsnak az is úgy benne, hogy egyrészt, hogy kiterjeszti a zsidóknak mindenkire, a másik része, hogy a szeretetnek a szintjét az emberi szintről felemeli, az isteni szeretet szintjére. Tehát az elvárás lényegesen magasabb. De hogy ezt egy kicsit megértsük, mert itt a szeretetnek az megértése és értelmezése közül sok probléma lehet. Nézzük ezt három példát az igéből. Ugye, hogy hogyan szerette Jézus tanítványokat, talán az egyik legmélyebb leírása, ugye akkor történik, amikor ugye Péter megtagadja Jézust, és utána Jézus, amikor feltámad, megkérdezi Pétert, hogy szeretsz te engem. Ugye ez le van írva a Márk 14-ben, Lukács 22-ben ismeri mindenki ezt a részt. És ahhoz, hogy ezt megértsük, fel is olvasom most ezt az igét, a Máté 26-69-70-ből. Ugye az történet az, amikor Jézust elfogják, és ugye Péter attól fél, nem azért tagadja meg Jézust, mert fél, hogy börtönbe vetik. És ugye mi lett Péter ezután? Gyakorlatilag, hát börtönbe vetették. Attól függetlenül. És ugye tudjuk, hogy csodálatosan meg is szabad a börtöntől. Tehát mégis nem szabadult meg a börtöntől. De a lényeg az, hogy itt, még ebben a szituációban, nagyon viharosan zajlanak az események. Jézust elfogják, és ugye Péter ül ki az udvaron, oda megy hozzá egy szolgáló lány, és így szól hozzá. Te is a galileai Jézusra voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott lévőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Ugye emlékeztek, két hét előtt beszéltünk arról, hogy az eskü az a zsidóknál milyen fontos volt, és amikor valaki esküdött, akkor arra esküdött, amit mond, az igaz. És akkor még mindig nincs vége, tehát a másodikban itt esküvel tagadta, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda hozzá, és így szóltak hozzá Péterhez. Bizony, közülük való vagy te, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad, akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Ugye ez egy folyamatosan ment a megtagadásnak a szintje. Ugye az átkozódás és az esküdődés azt jelenti, hogy átkod ki magára, hogyha amit mond, az nem igaz. És ugye a megtagadásról volt itt szó. Tehát egy nagyon-nagyon erőteljes lépések, szintbeli lépések. Egy zsidó embernél ez a legmagasabb szintű önmagát igazolni akaró, mikor valaki átokkal és esküdben mond valamit. Azt mondja, nem ismerem azt az embert. és nyomban megszólalt a havas. Péter visszaemlékezett Jézus azon szavára, aki azt mondta néki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagasz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírása fakt. Ugye, és ugye ez a történet. Ugye Péterről tudjuk, hogy az előző történetben ugye szavatott Jézus, amikor Jézus mondta, hogy nem mehetek oda, ahova én megyek, azt mondja, én bárhová megyek veled, mondja Péter. Én mindent megteszek érte, hogy azt is tudjuk, hogy amikor jött a katona, és elakadták Jézus, hogy akkor meg akarta véleni. De mi történet is ismerik. És akkor jön a másik része, és akkor talán itt ez a válasz, ahogyan én szerettek titeket, ti is úgy szeressetek. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos kulcsmondat, hogy ezt megértsük. Sok tév és rossz információ van. És akkor nézzük a történetnek a másik részét, amikor Jézus feltámad. Ugye miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon Jóna fia. Jobban szeretsz engem, mint ezek. Ugye ezek a tanítványokról van szó. Ő pedig így felelt. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszol. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon Jóna fia, szeretsz engem? Ugye miért háromszor tagadta meg, háromszor kérdezte meg Jézus. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta még, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Tehát ugye, ha a mind a két történet ismerős volt előttetek, sőt az igény is és minden más is, de az a baj az ilyen ismert igénykkel, hogy nagyon sokszor átsiklunk felette, és a mély tartalmát, a nagyon-nagyon fontos mély üzenetét nem értik meg. Mit tudunk meg erről a szeretetről? Mert ugye az, hogy Péter hogy szerette Jézust, azt látjuk, hogy egy kis hullám, színusz hullám volt, megtagadástól, az esküdözésen, az átfordulásnak keresztül, és utána Jézus megjelent Péternek, ugye mi voltak ennek a szeretnek erre? Először is Péter, vagy Jézus nem vádolta Pétert. Nem azt mondta, hogy te Péter, hát nem megmondtam neked, hogy meg fogsz tagadni, János, most leszerepeltél. Ha sok ember így gondolja, hogy, és nagyon sokszor mi is így vagyunk ezzel, hogyha védkezünk, bűnt követünk el, és akkor úgy mondjuk, hogy na, akkor Isten most már nem is szól hozzánk. Hogyha ezt emberileg nézzük, és megint a különbség, hogy mi a különbség az emberi szeretet, és az agapé típusú isteni szeretet között. Mert ugye az hogy mit a új parancsolat, ugye ennek beszéltünk arról, hogy kiszélesíti a néptömeget, és egy más szintre emeli a szintet az emberi szintről, isteni szintet, ez egy óriási különbség, mint ahogy a 13 millióról a 7 milliárdra, mert gyakorlatilag mennyi ember él a Földön, kiterjesztette Jézus ezt az üzenetet. Ugyanúgy az emberi szeretetnek a szintjéről, azon a szintről, hogy az emberek általában, még ha sokszor mondjuk is van egymás magukkal, de azért az önzésnek és a mai világban szétnézünk, most nem a hit hívőkről beszélek, abár ott is lehet már beszélni, de ha szétnézünk a világon, az önzés az valami hihetetlen mértéket ért el az emberek körében, az évben, a közlekedésben, a viselkedésben, az üzletéletben, mindenki átvág mindenkit, ugye az onnan származik egyébként, hogy több ezer éve, 6000 éven keresztül a gazdaság és az elkölcstan az egy közös kalapba tartozott. És 100 évvel, ez kevesen tudjátok ezt, amikor megjelent a modern közgazdaságtudomány, kb. 100 évvel ezelőtt, az első dolga, hogy az elkölcsöt és a gazdaságot egymástól elválasztott. Addig a gazdaságot az elkölcstan keretén belül tanították, 6000 éven keresztül. És volt is egy ilyen mondás, hogy a üzleti életet, üzleti érzéket a vállalkozás nem lehet tanítani. Ezt mondták 6000 éven keresztül. 100 éve azt mondják, hogy mégis lehet tanítani, ebből van a közgazdaságtan. Mai mindenki közgazdaságtan. És itt van elv, és ez egyre durvább. És ahogy az időt teltek, utána 50 éve ezelőtt, ez még durvábban elvált, hogy teljesen semmi köz az elkölcsnek a gazdaságtan. És ennek az a katasztrofális vonásai, hogy a gazdaság életben gyakorlatilag totális átverés van. Régebben 10 ügyletből volt egy átverés, most 10-ből majdnem 9. Ugye nem csodálom, hogy te is ezt megtapasztalod, ezzel valóban nagyon helyén kell kezelni. De térjünk vissza erre, hogy a fő üzenetre, hogy ahogyan én szerettelek, ugye ott itt már múlt időben van, nyilván ez egyébként is így mondjuk, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. De mit tanulunk ebből a részből? Ugye Jézus, amikor Péterrel találkozik, csak annyit kérdezett, hogy szeretsz te engem? És Péternek ez a válasza, ugye ez is egy jó volt, mindezek után nem olyan túl sok időt tölt el, és nagy közigében a megtagadás és a ezen szembesítés között. Ezt kérdezte, és erre Jézusnak mi volt? Gyakorlatilag többféle változatban mi volt a válasza, hogy ugye legeltesd az én bányaimat, őrizd az én bajomat, és legeltesd az én jóaimat. De nem azt mondta, hogy... és ez is nagyon-nagyon sokszor, és nagyon-nagyon fontos a keresztény életünkben, hogy ugye az ördögről azt tudjuk, hogy ő a vádó. Nagyon gyakran az ördög azzal akar Istentől elfordítani minket, hogy különféle módon vád alá helyezzünk. Ezt is te csináltad, elmész a gyülekezetbe és bezegedettel is csináltál. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni az ördögnek a vádlását, az Istennek a helyreigazításától. Ez egy alapvető dolog, mert nagyon sok ember az élete így sikli ki, ezért nem távolodik el Istentől, ezért nem jár Isten tiszteletekre, ezért nem az úrvacsorát, sokszor, mert volt, én most milyen micsoda dolgot tettem, noha az úrvacsora nem azt mondja, hogy szent kell lenni úrvacsorát, hanem hogy bánj meg a bűnédet. És itt is ugye látjuk Péterről, és utána ismerjük az egész történetet, most nyilván nem fogunk elmesélni, mert most nincs idő, hogy ez mégis az a megbánás Péternél megtörtént. De ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos megértenünk, hogy a vádlás és az Isten helyre, és itt amit látunk, ebben az igazi olvastam fel, egy nagyon finom, nagyon előteljes, de nagyon-nagyon finom helyreigazítás történt. De ugye egész nem vádolta Pétert, nem vágta fejéhez a bűneit, nem mondta, hogy micsoda alak vagy te, meg miért tettél, stb. Gyakorlatilag mit csinált? Szeretettel, Jézus egyértelműen szeretettel fordult Péterhez. És egyetlen egy dolgot kért tőle, legeltesd az ő bányait, nyilván ez azt jelenti, hogy folytassa az ő munkáját, amire elhivatott. Nézzük egy másik példát, csak hogy megértsük ezt, mert nem biztos, hogy ez olyan nyilvánvaló, hogy mit jelent az, ahogyan én szeretlek. Nagyon sok minden, ha ezt a történetet elolvastátok, és a szívetekbe forgatjátok, akkor nagyon-nagyon sok mindent tud az igen végezzel kapcsolatban elmondani. De nézzünk egy másik példát is, a lábmosásnak a példáját. Ugye tudjuk, az utolsó vacsorán Jézus a lábmosással fejezi ki a szeretetét. Ugye itt is lehet látni, hogy Jézus a szeretetével ment oda Péterhez. Mit tanulunk a lábmosás történetéből? És meg akarja mosni a tanítványok lábát. Akkor megint van valaki, aki azt mondja, hogy de hát ezt én nem engedem. Itt a lábmosás példáján megtanuljuk azt, hogy milyen szellemiségben kell élni, és tulajdonképpen annak a szellemiségnek a legfontosabb része az alázatosság. Tehát ha a lábmosásnak egyetlen egy fontos momentumát kéne kiemelni, az azt jelenti is igazából, hogy nyilván Jézus itt például a tanítványoknak és a tanítványokon keresztül nekünk is a mai napig, hogy mennyire fontos az alázatos viselkedés a hitünk során. Az alázatosságot nem egy belül született tulajdonság. Ez nagyon-nagyon fontos. Az alázatosságot neveléssel, tudatos odahatással lehet csak elérni, és ezért ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos rész, hogy a szeretetnek egy fontos része az alázatosság. De mondjak még egy harmadik példát, hogy nem a tanítványról van szó, de Jézusnak a szeretetére nagyon jó példa a Zákeusnak a példája. Ugye ismerjük Zákeust, egy nagyon gazdag fővámszerű volt Jerikóban, és ugye Zákeusról tudjuk, hogy mindenki megvetette, hát valóban egy hitvány és egy rongy ember volt, ezt nyugodtan mondhatjuk ezt. Ugye úgy működött, hogy kicsit tudni kell itt is a történet abból a korból, hogy ugye a rómaiaknak szedték a vámot és az adót, kicsit zavaró is a vám meg az adóknak a keverése, ez igazából nem vám volt, inkább egy adóféle volt, hiszen a vámot egy országban való belépésből szedik, ez inkább egy adó volt. De a lényeg az, hogy a rómaiak úgy szedték az adót, hogy kiadták, úgy mondjuk, hogy koncesszióba. Tehát azt jelenti, hogy egy embert vagy egy embercsoport megbíztak azzal, hogy itt van ez a település, innen én ennyi adót kérek, mondjuk 100 millió forintettől a falutól, És az a csoport, az ember kifizette a 100 millió forintot a római hivatalnak, és utána neki joga volt veszedni az emberektől. És ugye, mint tudjuk, az Ákeus az a jellemző, hogy ő nem annyit szeretve, mint amennyi járt volna, hanem jóval többet. Tehát mondjuk nem 100 millió szeretve, hanem mondjuk 200-at vagy 150-et, és a többit megtartotta magának. És ugye ehhez azt azért tudta megtenni, mert ehhez igénybe vehette akár a római hadsereget is, mert a rómaiak nyilván ezek az emberek, akik úgy szerződtek, segítette azzal, ha kellett, akkor oda lettek és erőszakkal elvettek minden dolgokat tőlük. És ez az Ákeus egy ilyen ember volt, aki mindenki utált, pontosan ezért, mert mindenki tudta, hogy jóval több pénzt szedve, mint amennyit kell. És ugye itt is látjuk a történetet, Jézus megy keresztül Jerikón, nagyon sok ember szeretné őt látni, és ez az Ákeus, hogy azt is tudjuk az igében, hogy alacsony lövésű kis ember volt, és mindenképpen látni akarta Jézust, és mit tudott tenni? Hát felmászott ugye egy fára, és onnan próbálta őt látni, és akkor, amikor Jézus arra megy, akkor azt mondja, hogy Zákeus, gyere le a fáról, ma este nálad vacsorálok. Ugye az egész tömeg teljesen felháborodott, mert úgy gondolták, hogy mindenki ismerte, hogy ki ez a Zákeus, és Jézus ehhez az emberné fog, mert mindenki szerette volna, hogy Jézus nála szálljon meg, nála vacsoráljon, és erre oda ment ehhez az emberhez, aki hát tegyük hozzá, igen, bűnös ember volt több szempontból is. Ugyan Ábrahám fia, egy zsidó volt, tehát azt mondja, hogy Ábrahám fia, ugyan a zsidók között egy zsidót bíztak meg, hogy szedje be az adókat. Ez volt a rómaiaknak a módszer, minden népcsoportból a saját népéből bíztak meg valaki. És ugye azt is tudjuk, hogy amikor Jézus bement, akkor ugyan a történet, hogy nem vádolt az Ákeust, nem mondta, nem hozta a fejére, hogy ő miket csinál, hanem szeretetével, amikor megjelent, mit mondta az Ákeus, hogy a vagyonának a felét szegényeknek adja, és minden adó, amit indokolatlanul szerel, annak a négyszeresét adja vissza. És ez mindez nem azért történt, mert oda ment Jézus is jól, hogy fejbe vágta a kalapáccsal. Nagyon-nagyon sokszor ez egyébként probléma, és ezért nagyon fontos megérteni ezt, hogy hogyan szerette Jézus a tanítványait, és hogyan szeret ma is minket. Hogy ma is nagyon sokszor a nevelésnek, a pidikével pont erről beszéltünk, hogy nem az a módja, hogy valakit jó fejbe vágunk és a bűneivel szembesítjük, mert akkor sokszor az ellenkezőjét érjük el. Pedig esetleg 90%-a mégis ezt csinálja, a pedagógusok is nagyjárt ezt csinálják. Mert ugye ez hatékony, nem mindenki, de egy hatékonynak tűnő módszer, hogy erőszakot alkalmaz valaki. De az igazi megoldás mindig akkor van, hogyha valakihez szeretettel fordulunk, és ő maga bánja meg a bűnét, mint ahogy az Ákeusnál is láttuk. Nem arról volt, hogy Jézus azt mondta, hogy na már pedig, ha nem változol meg, akkor elkárkozz, mész a pokolba, hanem oda ment hozzá, szeretettel volt oda, és ő maga mondta ezt, hogy felajánlja vagyonának a felét a szegényeknek, és minden adót, amit indokolod, az ember négyszeresét visszaadja. Nagyon-nagyon sok más példát is lehetne mondani ezzel kapcsolatban, de csak érzékelni szeretettem volna azt, hogy az a rész, ami ebben az igében olvasunk, hogy egyrészt új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És akkor foglaljuk egy picit össze még az előző részt is, hogy két fő vonalat szerettem volna vinni, hogy mi az új ebben a parancsolban, és mitől új, mert tényleg új ez a parancsolat, valóban nagyon-nagyon új. Ugye akkor most egy összefoglalás szeretnék mondani nektek. Ugye az első, és akkor ezt tudjátok és értsétek, hogy Jézus kiterjeszti a nem csak a zsidókra, hanem az összes emberre. Hát ha valakinek és még ma is nagyon sokszor vannak ilyen keresztény beszélgetések, akik megkérdik, hogy oké, de ki számít fel a barátnak. Tudhatjuk, hogy mindenki. Alapvetően, persze amikor valakinek segíteni, hogy jót kell tenni, nyilván alapvetően akivel mi életünkben találkozunk, és akivel módunk van, az, hogy most valahol Kínában él, nem tudom, egy ember, akire nem is tudunk semmit, azt mondjuk, hogy hú, én nagyon szeretem az ember, de nehéz nekem azzal jót tennem, és nehéz megtennem azt, amit itt olvasunk, hogy Jézus hogyan szerette az embereket. Tehát egyrészt ez a kiterjesztés, hogy mindenkire vonatkozik, hogy szeress fel a barátodat, a másik, hogy az emberi szintről felemeljük a isteni szintre, az agapé szintjére, És ugye ez még az igében, ha tovább konszolgatjuk, még tovább információkat adunk elő, kiterjeszti az ellenségre is. Ugye először azt mondta, hogy szeress fele barátodat, mint te magad. Ugye van egy ilyen mondás, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor élünk, egy viszonylag szűk körökben élünk, ugye az emberek a családjával, ismerősével, barátaival, a kis gyülekezetével, és amikor szeretetről beszélünk, hogy azt mondja az emberek, hát igen, szeretem a családomat, szeretem a barátaimat, szeretem a gyülekezetet is, a testvéreket is, de mi van azokkal, akik ezen a körön kívül vannak? Én csak visszaérek arra, hogy ezt a szeretetet Jézus kiterjeszti az ellenségekre. Ugye az Ószövetségben, megint, hogy mitől új ez a parancsolat, az Ószövetségben ugye ott is van, hogy a bocsássuk meg az ellenségeket, nem tegyük jót velük, de az, hogy szeressük az ellenségeinket, az Ószövetségben nincs kihangsúlyozva. Negyedik összefoglalás, hogy mitől új, hogy miért új ez a parancsolat, hogy a Jézus tanításában, és ugye ez utána a többi részét is hozzá kell ezt vennünk, a szeretet az egész törvénynek a fogalata. Amíg azt mondja, hogy már a 10 parancsolatnak is ez a beteljesítése, hogy szeresd az Urat és szeresd a fele barátodat, ezért a újonnan, persze lehetne más szempontokat is venni, de ezt a 4 ponton mindenképpen újnak számít. És itt is egy igét szeretnék felolvasni, ez 1 János 4.7.21-ből. Ami szintén ehhez tartozik. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretet abban nyilvánult meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, hogy Isten így szeret minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ugye ez Jánosnak már kifejtése ugyanennek a Jézusi parancsolatnak. És akkor még egy, most ugrunk sok mindent kihagyunk ebből az igéből, ezt érdemes elolvasni, mert csodálatos ez az igéves. Ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvéri gyűlöli, az milyen az ige? Azok. Még egyszer olvasom. Ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug, mondja János apostol. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsolatot kaptuk tőle. Most előtte a János, amit olvastam. Aki Istent szereti, szeretse testvérét is. Hogy ez az 1 János 4.7.21-es részben van bizonyos részek, most olvasnak a jövő hiányában. És utána nagyon sok másikét is lehetne olvasni, de ezt a, és akkor legvégén ezzel zárnám a gondolatokat, hogy ezt ha elolvassátok, és egy kicsit a szívetekbe forgatjátok, és próbáljátok megérteni, amihez én most csak egy ízeit adtam nektek, és jó lenne, hogyha ezt megtennétek, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon kulcs, és nagyon-nagyon-nagyon fontos tanítás. Azt lehet mondani, hogy a keresztény egyháznak szintén egy alap tanítása, amikor Jézus azt mondja, hogy új parancsolat adok nektek. Nem a szeretet a parancsolat, mert sokan azt mondja, hogy miért a szeretet. A szeretet meg volt előtt, ugye az Ószövetségben, és olvastuk ezt. Hanem, hogy hogyan. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról is, ami szintén nagyon-nagyon fontos, és elmegy ember egy gyülekezetbe. És akkor sokszor vannak ilyen nagy meg a gyülekezetek, az emberek nem is ismerik egymást. Én is jártam nagyon-nagyon sokszor, hogy bementem egy gyülekezetbe, és majdnem felrögtek az ajtókba, bementem, és azt sem, hogy bemegyek bárhol, akkor mindig itt beengedek bárhol. És majdnem felrögtek, és azt sem mondtam, hogy szia, rám azért én bement. És akkor mindig egy picit bajban vagyok, és mindig ez igény eszembe, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez veszeti leginkább. És olyan a nagy gyülekezetekben. Ugye a kis gyülekezetek ismerjük egymást, tudjuk gyakorolni, ismerjük egymás dolgai, szükségét és időként, amikor tudunk még segíteni is egymással. De nagyon sok nagy gyülekezetben jártam én is már a világ minden más részein, amikor bementem. Hát sok, és én mindig egy gyülekezetben elmegyek, mindig ezt keresem, ezt nézem. jó, akivel beszélgetek, aki valami hülye tartozik, azon fogja megtudni mindenki, hogy ez ilyen, mert ugye Jézus nem azt mondta, hogy gyülekezetben járó embereket gyűjtsetek, hanem tanítvány, tegyetek tanítványá minden népet és nemzetet. Hogy az én tanítványom, tehát hogy Jézus tanítványai, vagy pedig egy valami másnak. Ez a különbség, hogy a szeretetek egymást. És ez nem érezhető az embereken, nem látszik a közösségeken, hát akkor onnan sokszor érdemes elmenekülni. Én is nagyon sokszor voltam a gyűlöket, nagyon látványosak voltak, nagyon divatosak voltak, nagyon szépek voltak. Most nem akarok példákat mondani, de nagyon sok ilyen példát megtettem. Én is elmentem. Semmi más ez az ige volt bennem, mint egy nagy nagyító, és volt oda, ahol soha többet nem mentem. Pontosan ez az ige, ez nem működött. Úgyhogy biztatom mindenkit, nálunk ez egyébként is az erőség a gyülekezetnek, hogy itt a szeret, valaki bejön az ajtón, akkor megérzi a szeretetet, de ez az új parancsolat, amit Jézus adott a halálhoz menetele előtt, majdnem, hogy a halálos ágyán a tanítványainak, hogy ez mennyire fontos, és hogy megértsük azt, hogy hogyan. Ahogy én szerettelek titeket. Amen!
Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálunk neked ezért az igéért, és hálunk ezért az új parancsolatért. És kérjük Mennyei Atyám, hogy a mi szívünkben mutasd ezt meg, hogy hogyan, mi értjük, hogy ez, mi ez a parancsolat, de hogy hogyan kell ezt gyakorolnunk, hogyan kell ezt megtennünk. Segíts ennek a hogyannak a megértésében, a Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen.